Jeremiás mondta, így szólt hozzám az Úr igéje, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Majd így szólt hozzám az Úr igéje, mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem, mandula vesszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem, jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, onnan is a 4. verstől a 18. versig. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam. Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta. Áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt. Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által, egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszentelteket. De bizonságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a manapok múltán, így szól az Úr. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek, válaszoljunk az ige szavára, imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, megületett bárány, aki értünk lettél emberré, és áldoztad fel magad. Dicsőítünk téged ezen a reggelen, a gyülekezet közösségében. Hódolunk neked, mint ahogy a mennyben hódolnak neked a vének és a mennyei lények, kiáltva, hogy méltó a megöletett bárány. Légy áldott, Urunk, szeretetedért, amellyel hordoztad életünket, és megtartottad az elmúlt héten is. Köszönjük azt, hogy vezet bennünket. Életünket megáldod a te javaiddal. És köszönjük most, hogy a te ígédet készített számunkra. A te ígéd által akarsz bennünket megszólítani, útba igazítani. Bocsáss meg, Urunk, mulasztásainkat, tévejgéseinket is, melyekkel ellened és embertársaink ellen vétkeztünk. Kérünk, tisztíts meg bennünket. Könyörgünk, hogy Éltesd meg velünk a te ígédet ezen a mai alkalmon. Tárd elénk a te áldott szavadat. Légy a te szent lelked gazdagságával, erejével, az ige hirdetővel, és mi velünk hallgatókkal is. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek, az ő szent lelkének segítségében bízva. Isten igéje írva található a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 9. versében. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, bizonyára hallottuk már azt a mondást, amelyet talán manapság többször idéznek, hogy az ételed az életed. Az ételed az életed, mondják ezt akkor, amikor különösképpen szembesülünk azzal, hogy mennyire megromlott az ételhez való viszonyunk, mennyire visszaél az ember az étellel, és minden félét összeeszik, és sokszor betegségekhez vezet. Fontos, hogy mit eszünk, mondja ez a mondás, az ételed az életed. Sokszor egy-egy orvosi kúrának a része az étrend megváltoztatása, egy lébőgykúra, és gyakran azt hiszik az emberek, és abban bíznak, hogy ez megoldást jelent. Megoldást jelent egyrésztől elsődleges szinten arra a betegségre, ami miatt egy orvoshoz vagy természetgyógyászhoz fordultak. Megoldja a problémákat, amelyek miatt esetleg ez a betegség létrejött. Mai élményközpontú világunkban nem csak ilyen szinten találkozhatunk az ételek központi szerepével, de megjelenik a kereskedelmi szempont is, amikor az étel nem csak egy gyógyító eszközként, hanem mint ízélményként jelenik meg, amelyet élvezni kell és lehet, amely tele van gazdag aromával, és bizony az eladhatóságot javítandó, tartósító szerekkel, túlfinomított ételekkel találkozunk. Láthatjuk, hogy mennyire korrumpálódik az az ajándék, mennyire megromlik az az ajándék, amelyet Isten az ételben adott az ember számára. Téveszmék kapcsolódnak hozzá, visszaél vele az ember. Az elmúlt két hétben találkoztam már sajt hamisítással is. Fontos, mit eszünk. Fontos, mit eszünk, de a felolvasott ige egy kicsit furcsa módon azt mondja, hogy nem ez a lényeges. És hogyan jön mindez ide? Hogyan jönnek az ételek egyáltalán egy Isten tisztelet alapigéjébe, egy ige hirdetésbe, amikor szellemi dolgokról, lelki dolgokról kellene beszélni? Úgy jön ide, testvérek, hogy a zsidókhoz írt levélből vett alapige azt mondja, hogy egy tévtanításról van itt szó. Egy tévtanításról, amely arról beszél, hogy lényeges, sőt, üdvkérdés az, hogy mit eszel, és hogyan eszel. Üdvkérdés, hogy mit nem eszel. Nagyon súlyos dolgok ezek. Talán átsiklunk felette, és azt mondjuk, hogy mi már ezzel nem foglalkozunk, de majd meglátjuk, hogy mennyire benne van a mi életünkben is. Az, hogy szent ételekre, külsődleges dolgokra figyelve képzeljük el a mi üdvösségünket. A szent étel ősi vallástörténeti jelenség. Az étel fogyasztása vagy nem fogyasztása számos vallásban jelentett üdvösséget vagy éppen kárhozatot, ha valaki bizonyos ételeket bizonyos időszakokban fogyasztott vagy nem. Tudjuk jól, hogy így van ez a keleti kultúrákban, amikor is számtalan szerzetesi rend és kaszt nem fogyaszt húst, mert azt gondolja, hogy lehet hogy abban a húsban egy ugyanolyan élő lélek van, mint az emberben, hiszen a reinkarnáció ezt tanítja. Aztán az Ószövetségben is megjelennek az áldozati ételek, a szent kenyerek. Olvashatunk áldozati lakomákról, amelyek szervesen hozzátartoztak a zsidó kultuszhoz. Aztán olvashatunk arról is az ószövetségi törvényekben, hogy vannak tiszta és tisztátalan állatok, és bizony, aki a tisztátalanból fogyasztott, az a zsidók hite szerint szellemileg, lelkileg is tisztátalanná vált. Ilyen hatást tulajdonítottak a kézzel fogható, látható ételnek, akármilyen állatból vagy növényből származott, amely tisztátalan. Aztán előttünk vannak már az őskeresztjének is, akiknek körében, ahogy a zsidókhoz írt levél is felolvasott igében tanúskodik róla, voltak olyanok, akik különös jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy mit eszik és mit nem eszik az ember. Pál apostol is találkozott ezzel a jelenséggel, amikor a bálványaldozati húst egyes keresztjének nem ették. Bűnnek tartották azt, hogyha azt valaki elfogyasztja. A gangrai zsinat elítéli mindezt. Elítéli azokat az aszkétákat is, akik üdvkérdésnék tekintették, hogy valaki eszik, vagy nem eszik valamilyen ételt. Azt gondolhatnánk, hogy a kereszténységben ebben a tekintetben tisztaság van, de tudjuk jól, hogy ez egyáltalán nem így van. Kereszténységen belül is megvan az, hogy bizonyos ételeknek, bizonyos külsődleges dolgoknak mágikus hatást tulajdonítanak. Gondoljunk olyan áldozatokra, amelyek a mai napon is talán végbe mennek ebben a városban, amelynek a középpontjában egy külsődleges dolog van, és ennek a dolognak mágikus, önmagától működő hatást tulajdonítanak a keresztjének. Sőt, van egy újkori kisegyház, amely az egészséges étkezést párhuzamba állítja az üdvkérdéssel. Mondva azt, hogy ha nem tartjuk be az egészséges étkezés alapszabályait, akkor tulajdonképpen Isten ellen vétkezünk, tehát elkárhozunk. Nagyon hosszan lehetne sorolni azt, hogy az emberek milyen módon tulajdonítanak hamis elképzeléseket bizonyos ételek fogyasztásának és nem fogyasztásának. A zsidókhoz írt levélben az alapige egyértelműen mondja határozottan, hogy különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig az ételektől. Mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. De Pál apostol is beszél erről, amint említettem, amikor a bálványáldozati hús problémája megjelenik, hogy a kereszténynek szabad enni, vagy nem szabad enni a bálványáldozati húsból. Pál apostol világosan mondja, hogy semmi jelentősége nincs ennek, de azért nem eszik ő belőle, hogy másokat meg ne botránkoztasson. Sőt, a kísértőnek is Jézus úgy felel, aki a kenyérrel próbálja megkísérteni az éhező Jézust, hogy nem csak kenyérrel ér az ember. Ezzel azt mondja el, hogy fontos, hogy legyen betevő, fontos, hogy legyenek külsődleges keretei az életünknek, fontos, hogy legyenek olyan dolgok, ami által fennmarad a mi testünk, de nem csak ez a fontos, sőt, nem ez a lényeges. Nem ez a lényeges, mert, ahogy az alapige mondja, életünk, erőnk, sőt, üdvösségünk nem az elfogyasztott ételtől, nem a külsődleges dolgoktól függ, hanem valami mástól. Üdvösségünk a kegyelemtől függ. A kegyelemtől függ, ez a bázisa mindennek. Az értünk áldozatot vállalótól függ. Lehet, hogy úgy érezzük magunkat ezeket hallva, hogy mintha valaki kihúzta volna a talajt a lábunk alól, és ez valóban így van. Mindazt, ami ez a földi világ jelent, ami számunkra, az Úr Jézus kihúzza a lábunk alól. De nem azért, hogy elvesszünk. Nem azért beszél arról a Szentírás, hogy ne külső dolgokban bízzunk, legyen az kultusz, étel, ital, szokások, különböző emberek által kitalált eszmék. Nem azért mondja az Úr Jézus, hogy ezeket ne kövessük, hogy mi bizonytalanokká váljunk, hanem azért, hogy tanuljuk meg, hogy hova és merre kell igazán figyelni, és hova tudunk belekapaszkodni. Mert a mi életünk, akármennyire is úgy tűnik, nem e világban gyökerezzük. Akármennyire is úgy tűnik, hogy anyagból vagyunk, igen, anyagból vagyunk, de mégis ez az anyag egy kupac, semmi lenne, hogyha nem lenne benne megelevenítő lélek. Igen, sokkal könnyebb látható dolgokban bízni. Sokkal könnyebb olyan dolgokban bízni, amit még a tudomány is igazol. Mindemellett természetesen fontos az egészséges táplálkozás. De lelkünk, szellemünk számára az élet tőle ered. Kegyelmestől, aki feláldozta önmagát. Erről szól az alapigénket követő ige szakasz is, amelyet hadd olvassak föl. A táboron kívül áldozta föl magát az Úr Jézus, és a zsidókhoz írt levélről tudnunk kell, hogy tipologizál, tehát nem szó szerint értelmezi ezeket az eseményeket, hogy Jézus a városon kívül áldozta föl magát, hanem egy hatalmas szimbólumnak tekinti. Így szól a 13. verstől. Menjünk ki tehát ő hozzá, a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Jézus Krisztus a táboron, azaz Jeruzsálemen kívül, emberi lakott területen kívül áldozta föl magát, és a zsidókhoz írt levél szerzője vagy szerzői úgy gondolták, hogy ez azt jelenti, hogy nekünk is ki kell lépnünk azokból a földi gondolkozási sémákból, földi rendekből, amelyek azt mondják, hogy igen, ez a hazánk, itt kell élnünk, és semmi más nem következik ezután. Nem. Ki kell mennünk. El kell hagynunk mindazokat a dolgokat, amelyek megkötöznek, amelyek lehúznak a földre. Ki kell mennünk a táboron kívülre, mert nincsen itten maradandó városunk. Nincsen itten maradandó városunk, mennyire nehéz ezt is elfogadni. Ugyanahhoz hasonlít, amit az előbb mondtam, hogy a talajt, mintha kihúznánk a lábunk alól. Nincsen itt maradandó városunk. Az ember szereti ezt nem meghallani. Szereti azt gondolni, hogy hát igen, fontosak a lelki, szellemi dolgok, az Isten tisztelet, a hit, de azért mégiscsak ebbe a világba élünk. És csupán egy-egy temetés, egy-egy gyászesemény alkalmával döbben rá az ember, hogy valóban nincsen maradandó városunk. Valóban nem az számít, amit kuporgatunk, amit vért verejtékezve összegyűjtünk, hanem az számít, amelyet az Úristen az ő kegyelméből nekünk ajándékoz. Az ő kegyelme számít. Ő erősíti meg a szívet. Van számtalan szíverősítő, amit az emberek alkalmaznak. De az igazi szíverősítő a kegyelem, az igazi erő és az élet az ő kegyelméből árad. Persze fontos feltennünk a kérdést a mi kultuszunkra, a mi szent eredelünkre nézve is, hogy valóban hogyan álljunk ehhez a dologhoz. Az úrvacsora szereztetési igéjét elolvasva arra kell rádöbbennünk, hogy az Úr Jézus elrendelte, hogy éljünk ezzel a szent cselekménnyel, elrendelte azt, hogy kenyeret és bort véve rá emlékezzünk, sőt, így módon a Szentlélek útján egyesülünk ő vele. Igen, van nekünk is szent eledelünk, és nagyon fontos számunkra, református keresztjének számára, hogy ne úgy éljünk ezzel a szent eledellel, mint valami mágikus élet elixírrel, ami elég, hogyha csak hozzáérünk és behatol a mi tervezetünkbe, és akkor minden rendben lesz. A reformátorok is azt tanították, hogy szükséges, hogy az ember bűnbánattal járuljon az úrasztalához. Szükséges az, hogy mi is benne legyünk, mert csak is így lehet igazi szent vacsora. Nem a kenyértől és nem a bortól, hanem az Isten szent lelkétől, az ő kegyelmétől lehet szent vacsora, az úrvacsora is. Semmiképpen sem automatikusan működik, semmiképpen sem úgy, ahogy az ószövetségiek gondolták az áldozatot. Hogy ilyen vagy olyan szívvel elviszem azt a gerlicét, vagy azt a bárányt az Úr templomába, aztán majd a bűnbocsánat jön magától. Az, hogy a szívemben milyen vagyok, az teljesen mindegy. Sokan így gondolták, és ezért ostorozzák a proféták ezt az üres kultuszt, ezt az üres áldozatot, amely azt mondja, hogy nem én vagyok a felelős, majd én lerakom az áldozatot, aztán a többi majd magától működik. Nem. A felolvasott lekcióban, amit lelkipásztor testvérem olvasott, pontosan ez van benne. Nem a bikák, nem a bakok vére számít itt, hanem az ember szíve. Mivel gondoljuk megerősíteni a szívünket? Mibe vetjük a bizalmunkat? Külsődleges dolgokba, pirulákba, vagy esetleg az ő kegyelmére hagyatkozunk, és aztán jöhet a többi. Aztán jöhet a többi, ami megerősíti a mi testünket, szervezetünket. A kulcs mindenképpen tehát az igének a központja, valóságosan is a központja, hiszen ez van a legközepén. Az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. Nem emberi bölcsességgel, nem olyan dolgokkal, ami jót gondolunk, ami ennek vagy annak azt mondja, hogy jó, jónak ítéli meg. Legyen az szent étel, legyen az kultusz, egészséges életmód, szent rítus, legyen az pozitív életszemlélet, pirula, életelixír, gyógymódok, fontosak, de nem lényegesek. Mindennek a bázisa a kegyelem. A kegyelem, amely ott volt a teremtéskor. Hiszen mi más a teremtés? Mi más az, hogy itt lehetünk, itt vagyunk októberben, gyönyörű napsütésben. Mi más, ha nem az Isten kegyelme, hogy engedi létezni önmagán kívül ezt az egész világot. Engedi, hogy érezzünk, gondolkozzunk a szépséget, jóságot, szeretetet, megtapasztaljuk és átéljük. Aztán a kegyelem ott volt erősen a megváltáskor. Arról beszél, hogy nem hagyja Isten, hogy elvesszen ez a világ. És ott van a mindennapokban. Ott van a kegyelem, amikor felkelünk, hálát adunk azért, hogy élünk. Ott van a kegyelem, igen, a mindennapi kenyérben. Ott van a kegyelem a másik pillantásában, abban, hogy szerethetjük egymást. Igen, tudjuk jól, érezzük, sejtjük keresztényként is, és talán még nem keresztényként is, hogy ez a mi életünknek a bázisa. Az Isten ajándékozó, bennünket szerető kegyelme. A kegyelem, amely ugyanakkor felemeli mindazt, ami földi. A kegyelembe való bizalom, az általa való megerősítetés nem azt jelenti, hogy többé már nem eszünk, többé már nem szedünk be egyetlen gyógyszert sem, többé már nem fogunk elmenni a munkahelyünkre, hiszen a kegyelem majd működik, többé már nem gyűjtünk pénzt a bankszámlánkon, nem. A kegyelem nem ezt jelenti. A kegyelem azt jelenti, hogy mindez, amiben egyébként az emberek bíznak, egy magasabb szintre emeltetik. És már nem mint zsákmány, nem mint juss jelenik meg az életünkben, hanem mint ajándék, amellyel jól tudunk élni, sőt, az ajándékból visszaadjuk Istennek jelképesen azt, ami a mi tiszteletünk jelképe. Igen, az ő áldozatának az elfogadása erősíti meg a mi szívünket. Az ő kegyelmes szeretetének a befogadása. Reformáció hónapjában vagyunk, és tudnunk kell azt, hogy az egyik reformátori alapelv volt a sola gratia, azaz egyedül kegyelem által. Mondták a reformátorok a páli levelek alapján, egyedül kegyelem által. Mondták ezt a rítusok ellen, az üres szokások ellen, a hamis babonák ellen, egyedül kegyelem által. Igen, azt jelenti a kegyelem levetkőzni azt, ami akarat, ami terv és ami cél. Feladni a megoldási képleteket és mondani, tiéd az út. Erről szól a jól ismert, talán ebben a templomban is sokszor idézett Reményik Sándor vers, amelyet az egyik kedvenc versem nekem, és hadd olvassam föl. Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, azután imádkozol, aztán megfeszíted körömszagadtáig maradék erőd, akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Aztán elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is, tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön,
szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. És hallgassuk meg végezetül ismét az igét, Isten tiszteletünk alapigéjét. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Amen. Mennyei édesatyánk, megköszönjük neked azt a sok ajándékod, amellyel elhamozol bennünket, amelyeket vagy észreveszünk, vagy nem, de minden esetre életünk ered belőle. Köszönjük, hogy mindezek az ajándékok, életünknek minden perce, minden napunk, éveink, óráink, arról tesznek bizonyságot, arról tanúskodnak, hogy te kegyelmes vagy, hogy te mennyei atyánk vagy. Köszönjük, hogy megteremtettél bennünket, életre hívtál. Köszönjük azt a célt, amelyet a mi életünknek adtál, hogy ezt ránk szabtad. Köszönjük azt, hogy megváltást találhattunk az Úr Jézusban, hogy megfürödhettünk abban a ránk áradó fényben, ami az Úr Jézusból jön. Mindezt köszönjük, és hálát adunk azért, hogy olykor azt is megtapasztalhattuk, milyen ezt visszatükrözni, milyen ezt továbbadni, milyen hozzád hasonlóan szeretni és kegyelmesnek lenni. Urunk Istenünk, gyenge a mi hitünk, gyenge a mi belétetett bizalmunk. Kérünk, erősíts meg kegyelmeddel, erősítsd meg életünket, családjainkat, gyülekezetünket. Erősítsd meg kegyelmeddel a mi magyar népünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy hallgasson meg az egyházközség egyik ifjúsági csoportjának az egyik ifinek az ének szolgálatát. ahogy talán már szó volt róla, az idei esztendőt, az imádás, az Isten dicsőítésének a évének szerettük volna, ennek a jegyében több programot is szerveztünk már idén, és az evangelizáció, amelyet majd novemberben tartunk, az is Isten imádásáról fog szólni, és ennek a jegyében még egy-kétszer ez esztendő folyamán az ifjúsági csoportok is Isten dicsőítik majd az Isten tiszteleteken.